Ézsaiás 9-hez gyerek, kérlek. Ézsaiás 9. Uralkodás, társuralkodás. Ézsaiás 9. Ezt Jézus mutatja be, de ez a te ígéd is. 9-6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz. Hol van az uralom? A vállán. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Idáig. Az uralkodásban benne van a csodálatra méltóság, az azt jelenti, hogy amikor valaki uralkodik, akkor Istennek, Istenben uralkodik, Istennel uralkodik, akkor az egy természet fölötti csodálatos atmoszférát hoz létre, kelt. Maga az mennyi uralkodás, az csodálatos. Szeretném, ha közebb kerülnél ehhez a témához, amire el vagy hívva. Ez a mandátumod, mint házasság. A második, amit mond, tanácsosnak. Az uralkodó tanácsos is. Maga az uralkodásban benne van a tanács, a mennyei tanács. Ha nem akarsz uralkodni, nem fogsz tudni tanácsolhatóvá válni. Tehát nem arra vagy elhívva önmagában, hogy családapa és családanya legyél. Itt az Isten igébe benne volt a szaporodás, benne van a család, de nem önmagában arra van elhívva az ember, hogy család legyen. Mire van elhívva az ember? A királyságot hirdesse a földön, és mindent a királyság alá rendezzen. Istennek nem az a terve, hogy csak a családnak éljél. És ez legyen az életed értelme, hogy a család van a középpontodban. Isten ki akarja venni a család kultuszt a szívedből, és királyság alapúvá akar téged tenni, mentalitású. Tehát nem a gyereked az első az életedben, nem a férjed az első az életedben, nem a család az első az életedben, hanem Isten az első az életedben. Ha ez nem fordul át, nem értetted meg a királyságot. Egyszerűen nem értetted meg a királyságot. Nem tudod mi az, hogy az úr, a királyság, a királyi úr, a királyi fejedelem uralkodik a családodban. Ez az első dolog. Mindjárt visszatérek erre az úrságra. Csak végigveszem ezt az igét. Tanácsos, tehát az uralomban tanács van, erős Isten, megjelenik egy erős Isten az uralkodásban, ha felnősz. Örökké valóság atyának, megjön az örökké valóságról való kijelentés az uralomban, rá fogsz jönni, mi az, hogy idő és örökké valóság, és ebben a kettő között te hol akarsz jelen lenni, és megjön az atyaság az uralkodásban, hallod? És mi jön még? Békesség. 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 Mi a békesség? Teljességet jelent héberül, prosperitást jelent héberül, görögül pedig azt jelenti, hogy két csont, egy csont, ami összetört, az összeforrik, összefor, nyelvújító is vagyok egyébként, összefor, és helyre áll, meggyógyul. Ezt jelenti a görögül a irén. Ezt jelenti békesség görögül irén. Hetedik verszak, nézd meg, uralma, végig az uralomról szól. Uralma növekedésének, az uralom az növekedni akar az életedben. Hogyan tudsz egyre nagyobb módon uralkodni? Békességének nem lesz vége, a békesség is növekedni akar az életedben. A Dávid trónján, királysága felett, hogy fölemelje, elmondom, mi a Dávid korszakában is benne vagyunk, a Dávid szövetségében, mert az apostolok cselekedetében a tanács megerősítette azt, hogy a Dávid sátrát építi föl újra Isten. Ez azt jelenti, hogy a dávidi szövetség újraépül, és a dávidi szövetség az Úr Jézusnak a szövetségében új szövetségi szintre fog emelkedni. Körülbelül 40 évig uralkodott Dávid, ugye? 40 éven keresztül 1000 ember dicsért az Urat 24 órában. 24 órában 40 éven keresztül. Valószínű, hogy a második évben már valaki belépett a Dávid sátrába, úgy összerogyott, úgy, ahogy van. Meggyógyult, helyreállt, látást kapott anyagi növekedéséről, és visszament. Olyan fokú volt, hogy 40 éven keresztül minden nap 24 órában 1000 ember dicsérte az Istent. Most gondold azt el, hogy az új szövetség dicsőségesebb szövetség, mint a dávidi szövetség. Mi lesz itt, testvérek? Mi lesz itt? Dávid trónján királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. Tehát a jogosság és az igazság alapú az uralom. Ezek mind jönnek, amikor te beállsz az elhívásodba, azaz, hogy te el vagy hívva emberként arra, hogy istenképű legyél, és uralkodjál. Amen. És nem csak szaporodj. A seregek urának buzgó szerelme teszi ezt. Na ezt, erre varják gombot, erről beszéltem már jó múlt korában, hogy mindez Isten buzgó szeretete viszi véghez, hogy helyreállítsa a Dávid trónján az uralkodást. Az uralommal kapcsolatban, gyere velem a 2 Korintus sokat beszéltem itt az uralkodásról. Nézzük meg egy dolgot az Úrral kapcsolatban, az uralkodással kapcsolatosan. 2 Korintus, 1 Korintus 6, 14-től. Az Isten pedig az Urat is föltámasztotta, minket is föltámaszt az ő hatalma által. Nem tudjátok-e, hogy ti testetek a Krisztus tagjai? Elszakítva hát Krisztus tagjait, paráznának tagjává tegyem, távol legyen. Vagy nem tudjátok-e, hogy aki az paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kivel egyesül? Kivel egyesül? Kivel egyesül? Így van, halleluja. Mutatok nektek valamit először is ezzel a tisztátalan kötelékkel kapcsolatban. Mert Isten úgy, nagyon érdekes módon, hát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy egyé tette egy lelki köteléket hoz be, amivel párhuzamba állítja az Isten is embernek, a közösségnek a legmélységét, a közösséget. Ezzel el akarta mondani Isten, hogy amikor egy férfi és egy nő teljesen egyé válik, ugyanúgy akar Isten is velünk teljesen egyé válni. És mit akar ez az egész dolog? Azt, hogy vannak lelki kötelékek, amit szerető lelki kötelék, biztonságos kötelékek, leuralás nélküli lelki kötelékek, egészséges kötelékek, olyan kötelékek, amik éretté tesznek, szabadságot adnak a másiknak arra, hogy teljesen egy teljes emberré váljon. Ezek az egészséges kötelékek. És ez a bibliai példa nem az egészséges kötelékekről szól, hanem arról a kötelékről, ami a férfi és nő között van, és egészségtelen. Egyébként van még férfeleség köteléke, szülő-gyermek köteléke, gyermekszülő köteléke, gyermek-gyermek közötti kötelék, ugye rokonok, rokoni kapcsolatok, barátságok kapcsolatai, Dávid és Jonatán, üzleti kapcsolatok, munkatársaknak a kötelékei, lakóhely, szomszédok kapcsolatai, vagy bármilyen közösség tagja egymás között. De most, ami most a lényeg, hogy vannak negatív kötelékek, testközpontú kötelékek, bűnös kötelékek, éretlen kötelékek, önző kötelékek, irigy kötelékek, érzelmileg szegényes kötelékek, bizonytalan kötelékek, éretlen, és olyan kötelékek, hogy másik teljes emberré válását gátló kötelékek. És itt erről van szó. Az Isten ellenessé vált kapcsolat a szellemvilágban egy kötődést hoz létre. Minden egyes gonosz lelki kötelék, ami gonosz, démonikus. És ebben a tisztátalan szellemek áradnak, hogy kötelékeket hozzanak létre. És amikor ez a tisztátalan kötelék megjön, akkor nem tudsz úgy Istennel egyesülni, mert van egy köteléked. Tehát előtte már elkötelezted magadat valakivel, amivel Isten nem ért egyet. És most egy kicsi mélység, aztán ugrok is, majd, hogyha érdekel, akkor elmondom, a Isten tisztelet után. Minden egyes olyan szerelmi szál, szexuális kapcsolat, minden olyan szövetségkötés, ami Istennel ellentétes volt, mindezt föl kell számolni, hogy tudj egyesülni a feleségeddel vagy a férjeddel egészséges módon. Minden bűn, ami szövetséget ront, minden kötelék, ami szövetséget ront, azokat mind föl kell számolni. Ha nem számolod föl, akkor nem tudsz a pároddal személyes, mély, Istennek tetsző, Isten mélységének tetsző köteléket létrehozni. És ez a pároknak is, vagy a szingliknek, illetve a egyedülállóknak is mondom, hogy ezért le kell rendezned a kapcsolat előtt az összes ilyen dolgot, amiről beszéltem. Ha nem rendezed le, akkor nem fogsz tudni helyesen egyesülni a férjeddel, vagy a feleségeddel. Például házasságon kívüli szexuális kapcsolat, férj-feleség, amikor megromlik, diszharmonikussá válik a kapcsolat, és ez általában egy idő után vannak ilyen leuraló állapotok, amikor a egészséges lelki kötelékből egy ilyen determináló és destruktív kötelék alakul ki, és ekkor jön létre a családban lévő ugye verekedés, viszály, de ez történhet szájon keresztül való dialóguson keresztül való leuralás is történik, amikor állandóan egy nőt bántalmaz a férfi, vagy a nő a férfit, nekem mindegy, a lényeg az, hogy, vagy nem mindegy, de a lényeg az, hogy értsd, hogy szájon keresztül is létrejöhet kötelék, manipuláció. A szájon keresztül is lehet uralkodni a másikon. Válás, özvegység is létrehozhat ilyen lelki kötelékeket. Meglégesség elment már az Úrhoz a férje, de még mindig úgy él, mintha itt lenne közötte. És ezért egy olyan köteléket alakít ki, amit lélegezték, el kellett volna már vágni. Mert ő már az Úrnál van. Ő neki nem kell azon meregnie, hogy mi lenne, ha mégis itt ülne a nappaliba. Mert nem lesz ott soha. De még mégis ő egy istentelen lelki köteléket alakított ki a halálozás után. Aztán van olyan, hogy előző partnerek ott élnek az emberek szívébe, szerelmek. És akkor az előző szerelméhez akarja igazítani a párját, az új feleségét. Szülő és gyerek között is létrejöhetnek ilyen lelki kötelékek. Jó, láttam ilyet nagyon sokat, hogy a gyerek már szinte manipulálja a szülőt. És teljesen az történik, amit a gyerek akar. Ilyen megvan az ő technikája, hogyan csikarja ki az új legót, az új matchboxot, az új biciklit, az új pöttyös labdát, stb. Manipulatív, manipulátorokká válnak a gyerekek. Az a generációban nagyon, nagyon, nagyon sok ilyen manipuláló gyerek van, és szinte tudat alatt nem is veszi észre a szülő, és már a gyerek irányít. Vagy pedig a szülő irányítja a gyereket. Tehát teljesen terrorba tartja. A másik pedig, hogy bármely kihasználtságon alapuló kapcsolat, amikor az a lényege, hogy a másik használja azt a kapcsolatot. Ott is létrejön lelki kötelék. Mondok egy ilyen lelki köteléket a Bibliából, Jákob és Lábán között. Egy idő után Lábán már uralkodott Jákobon. Először Istentől lett volna az a dolog, de nem vette észre Jákob, hogy Lábán kicsoda. És az egyedülállóknak mondom, hogy nagyon fontos észrevenned azt, hogy az após és az anyós milyen szellemi állapotban van. Mert az hatása alá akarja venni mindig a családot, ha egy ilyen erős Lábán típusú ember van a háttérben. És ezek a figurák, ezek évtizedekre meg tudják rontani, még Jákob életét is meg tudta rontani. Évtizedekre. Pedig Jákob ugye egy istenkereső ember volt. És 20 évet telt, azt hiszem 20 év telt el, amíg, azt hiszem 19 vagy 18, amíg Jákob ki tudott jönni ebből. Óriási károkkal, félelemmel, mindenfajta rossz protokoll használatán keresztül. És még ő vallott kárt. És az okkult erők használata a leuralásra, zsarolásra. Nagyon sok ember nem tisztult meg a házassága előtt az okkult szellemektől. Hát ezt az egyedülállóknak nagyon üzenem, hogy minden okkult szellemet törjenek meg a szívükben, lelkükben, minden elutasítottságot, ilyen kisfiú vagy kislánynak a hisztiét, zsaroló technikáit, durci technikáit, segítsetek, hiszti technikáit. Tudjátok, amikor nem az történik, amit én akarok. És akkor jön a manipulatív gyerek. És akkor azt tudja, hogyan zsigerig tud hatolni a beszéde, hogyan tud megfogni téged, és hogyan tud leuralni téged, mint férj vagy feleség. Ezek mind manipulatív technikák, okkult technikák, ezeket mind ki kell űzni az ember életéből. Ezek mögött démonok vannak. Hagykontroll, ezotéria, mit tudom én, milyen okkult dolgok, nem is akarom felsorolni ezeket a dolgokat, ezek ott vannak. Ezeket ki kell tisztítani. Különben félre megy az uralkodás. Értsd meg, nem fogsz tudni uralkodni, mert csak világosság alapon lehet dolgozni. Sötétség alapon nem lehet uralkodni. Mert az uralom az növekedésnek van indítva, onnantól kezdve, hogy te tiszta lappal kezdesz. Igazság és jog alapon. Igen, azt mondod, hú, hát a házasság ez nem semmi, micsoda építkezésről beszélsz, Lajos. Hát ez van. És vannak olyan okkult dolgok, ezt most csak elmondom neked, hogy kicsit felborítsalak, vannak olyan okkult démonok, amik nem is működtek eddig az életedben, de mégis ott vannak. És amikor házasságod lesz, akkor fog működni. Mert elbújt az a szellem, az a generációs szellem, elbújt. Sőt, van olyan szellem, ami örökölt szellem, és akkor jön elő, amikor megházasodsz. És nem is tudtál róla, hogy van olyan. A házasságon belül kezd el uralkodni, mert egy generációs szellem. Amikor elvette Ráhelt Jákob, hát nem tudta, hogy nagyon szereti a bálványokat, nem? Mikor jött elő ez a bálvány? Amikor végre elszakadtak Lábánnál. Mikor jött elő, hogy ő neki van egy szívében egy bálványimádás? A áldáskor, amikor jött a kijelentés, a látomás, a látás, bejött a házasságba Isten, a negyedik dimenzió. Hú, halleluja, dicsőség az Úrnak. Halleluja, halleluja. Tehát visszatérve, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Mondd velem együtt, aki az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele. Most, amikor a férj és a feleség egy szellem az Úrral, akkor létre tud jönni a szellemben való teljes egység. És mi ennek a feltétele? Az Úr. Az Úr jelenléte. Tehát Úrrá kell tenni Jézus Krisztust a családban. Most ezt azt mondod, hű, de nagy dolgot mondtál, Lajos. Kérlek, tedd már fel az Úr, a Szövetség Úr PPS-t, köszi. Kicsit rá akarok világítani nálad arra, hogy köszi, hogy mit jelent az, hogy Úr? Amikor a héberek azt mondják, hogy Úr, akkor egy perspektívát mondanak. Mindjárt mutatom, nyugi. Senki sem fogadhatja el Krisztust megváltójaként, ha közben úrként elutasítja őt. Nincs olyan, hogy az én megváltom, közben meg nem akarok engedelmeskedni neki. Kapis? És nem biblikus Jézus Krisztus megváltói mi voltától uralmát elválasztani. Nem mondhatod azt, hogy ő megváltó, de nem akar uralkodni rajtam keresztül, és én is nem akarok uralkodni általa. Amikor azt mondjuk, hogy Messiás király, akkor ezt a rabbik úgy használták ezt a nevet, hogy uralkodó király. Ez visszatükrözte azt, amit az Új Szövetségben Jézusra mondjuk, hogy Úr Messiás. Tehát így hívták, hogy Messiás király, és tudták jól, hogy ez a neve az Úr Jézusnak, Istennek a fiának. Isten Úr önmagában mozog, ezért önmagában Úr, magából létezik. Először azt jelenti ezt, hogy mindenek fölött áll. Mindenek alá vannak neki rendelve. Ez az első. Birtokos, tulajdonos, az egész világ mindenség, tehát örököse, tulajdonosa. A harmadik pedig, hogy abszolút tekintélyel adhat utasításokat és törvényeket. Abszolút tekintélye van. Tehát be kell hozni a házasságban Jézust Úrnak és abszolút tekintélynek. És ezt a szádon keresztül kell behozni. A szíveden keresztül. A szádon keresztül. Amikor azt mondod, hogy uralmát be akarod hozni, az első lépés, hogy elhiszed, hogy ő mindenek felett uralkodik, saját szíved fölött urát teszed, elkezded alkalmazni meghatározott területekre az uralmát. Ilyen gyakorlatias módon. Az első, amiről most beszélünk, a családban. Hogy csinálom ezt? Mennyi atyám, hálát adok neked, hogy a te fiad úr az életemben, úr lett a szívemben. Én behozom a családomba, hogy Istennek az igén keresztül az ő uralma meg tudjon valósulni, friss kijelentéseken keresztül, friss rémákon keresztül, friss látásokon keresztül, hogy a feleségem és én együtt Isten uralmából tudjuk uralkodni. Amen. Ennyire egyszerű. Hogy azt akarod nőként, hogy az Úr úr legyen, férfiként, hogy az Úr úr legyen. És azt mondod, nem én leszek az Úr. Kimondod? Feleség, nem én leszek mostantól az Úr. Az Úr Jézus lesz az Úr. Amikor azt tudod azt a szót, hogy JHWH, Jehova, vagy ugye ezt az Adonai szót használják, Adont, akkor ez Istenre, mint Úrra ugye használták, mindenhol, ahol Úr szó van, ott Adonai van, héberül. Másodszor Istenre, mint uralkodóra, világ tulajdonosára használják ezt a héberek, és a világ irányítójára. Tehát amikor te elkezdesz uralkodni, tudd meg, hogy ő a világ tulajdonosa, azért tudsz uralkodni. Tehát nem azért tudsz uralkodni, mert te vagy a nem tudom kicsoda, és újjászületés, karizmatikus betyár vagy, hanem azért, tehát nem Ruzsa Sándor, hanem karizmatikus Sándor, tehát akkor tudd meg, hogy te ide le lettél helyezve, mint egy hát albérlő, de a főbérlő Isten. Oké? Na most, hogyha nincs meg ez a vállalkozói mentalitásod, akkor vesztes vagy. Tehát, hogyha te úgy, ez egy nagyon furcsa dolog, azt hiszed, hogy ez Pitiáner dolog, ez a legfontosabb dolog. Hogy Ádám hogyan áll helyre. Hogy Istené a Föld. És te nem azért vagy itt, hogy mint egy ilyen hajléktalan éjjel a szellemi életedben. Az egész Föld az Úré. És te pedig meg vagy bízva, hogy itt kezeld az ő vagyonát. Oké? Ez nagyon fontos. Mert nem az a feladatod csak, hogy családapa legyél, vagy családanya legyél, hanem, hogy elvidd a világosságot oda, ahol még senki nem vitte el a világosságot. Megszabadítsd a foglyokat. Ez a feladatod. Ez, mindjárt mutatok egy pár igét. Amikor görögben még gyorsan, amikor valakinek a tulajdonságát akarták hangsúlyozni, tehát azt, hogy mi az ő tulajdona, akkor úr szót használnak, a tekintélynél ezt a szót használják, és a felruházott jognál, hogy hatalmában van rendelkezni. Rendelkezhet Isten, hatalmában áll. Bizonyos dolog, szuverén. Ugye ezt a szót, amik mindenek ura, dicsőség ura, urak ura, minden angyal neki van alávetve, emberiség feje, világ mindenség felett való, ezek ilyen károli kifejezések, az egyház feje, a szabbát ura, a szombat ura, az Úristen, a hívők ura, a mester szó, ez mind erre vonatkozik, hogy mindenek fölött való Úr, tekintély. És még egy dolgot akartam még mutatni, hogy hogy a Jézus szó az emberi mi voltát hangsúlyozza. Az Úr szó pedig az isteni mi voltát. Az Úr Jézus tehát azt jelenti, hogy ő az Isten ember. Oké? Okay? Isteni létet mutat az Úr szó. És amikor mi nézzük azt, azokat az igéket, hogy például az emberfia, vagy Jézus szó jelenik meg a Szentírásban, az evangéliumokban, tudd meg, hogy az a te küldetésed is, prófitai módon. Hogy te is el vagy hívva arra, ember, de isteni részként itt legyél a Földön, és azokat a csodákat megtedd, amik a te feladatod, hogy megtegyed. Gyere vissza az 1 Mózeshez. Elkanyarodtunk, de nem kanyarodtunk el, hanem megmutattam az Úr dolgot. Tudjátok, vannak nagyon egyszerű dolgok, amikre úgy gondoljuk, hogy azokon túl vagyunk, de amikor megnézzük az egésznek a lényegi tartalmát, akkor döbbenünk meg, hogy valóban engedjük-e, hogy Úr legyen Jézus az életünkben. Valóban a cselekedeteidben beleveszed-e az ő döntését? A családon belül? Szeretnék egy igét még itt a 1 Mózesben. És nevet adá, 2:20. És nevet adá az ember minden baharomnak, ég madarainak, minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált. Tehát Isten elkezdett dolgozni az emberen keresztül. Így van? Létrehozta Isten a felelősséget és a munkát. Aztán hatalmat adott és pozíciót neki, mert minden fölé rendelte, sőt, feltételt is szabott neki, tudjátok, a fával kapcsolatban. Szövetséget kötött vele. És most figyelj! Olyan hatalmat adott neki, hogy amit Isten létrehozott, abba bele tudott szólni. Értetek a hatalomnak a lényegét? Hogy a teremtő Isten létrehoz dolgokat, Ádám pedig beleszól a teremtésbe, és időzőjelben, jó értelemben vedd, Uram, Atyám, segített neki. Munkatársává lett Istennek Ádám. Miért fontos ez? Mert együtt kezdett dolgozni Istennel, és a név, azt tudjátok mit jelent, tekintélyt, tisztességet, a személyiséget jelenti, a személyiség súlyát, tartalmat jelent a név héberben, és lényeget jelent a név. Mit jelent ez? Hogy Ádám olyan természetfeletti bölcsességgel rendelkezett, hogy mindennek tudta a tartalmát, a lényegét. Ez olyan, amikor beszélgetsz valakivel, és látod egy embert, hogy zseniális észjárása van, hiperaktív észjárása van, és mindig átlátja, meg tudja fogni, mert el tudja magyarázni. Olyan, például, hogy van egy szakember, egy fizikai szakember, hogy látod rajta, hozzányúl a kalapáshoz, és úgy nyúl hozzá, hogy te soha nem tudnál hozzányúlni. Pedig már 100 darab szöget bevertél az életedbe. Vagy az autószerelőt, hogy te is lehet, hogy értesz az autókhoz, de ő úgy ért hozzá az autóhoz, hogy annyira tudja, hova kell nyúlni, hogy eszed ágába se lehet volna gondolni, hogy pont oda kell nyúlni. Ezek ügyes emberek. Most gondold azt el, hogy ez mennyire hatványozottan ügyes volt, hogy az egész állatvilágot lekente. És mindegyiknek tudta a személyiség jegyét. És úgy adta azoknak a nevet, és a mai napig ezek a neveken dolgozunk. És ez mit jelent? Az, hogy Ádám bukás előtt úgy tudott uralkodni, hogy mindent át tudott alakítani, nevén tudott nevezni, tudta azt, hogy mit, mikor, hogyan fog működni. Tudta jól, magabiztosan, tudta jól. És miért mondom ezt el? Azért, mert ez az uralkodásnak a lényege, hogy úgy tudsz uralkodni, hogy meg tudod fogni a szellemben a lényegi pontokat az életedben. 1 Péter 3, 1-től. Egyébként Sára ugyanígy állt helyre, és most azt nézzük meg. Megnézzük ezt az egészet. Hasonlatos képpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednek is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Nagyon érdekes, hogy azáltal engedelmeskedik a férfi, ha az igének nem engedelmeskedik, hogy a nő nem szólja az igét, de mégis az igét éli. És két dolgot mutatott nekem ebből az ige. Két dolgot. Az egyik, hogy amikor az igeben van, a házasságban, akkor engedelmesség van. Ha a férfi nem engedelmeskedik az igének egy idő után, akkor a nő behozhatja az igét. De ha olyan a helyzet, hogy nem hozhatja be az igét a feleség, akkor élje az igét. És azáltal változik meg a férj. Értitek, mit akarok mondani? Hát ha nem, akkor nem. Ez nem az én terhem. Most. Szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket. Azért még egy kérdés, mi van, ha nem? Akkor soha nem engedelmeskedett a férfi az igének. Lehetséges. Tehát nem volt meg az ige tekintélye a házasságban. És kialakult az, hogy már nincs az igének tekintélye. Egy idő után. Tehát már soha nem is volt abszolút tekintélye. Tehát itt nem azt mondja, hogy a dicsőség jelenléte majd megváltoztatja, hanem az ige. Hogy éli az igét a nő. Hatalom van az igében. Hatalom. Hogy elhiszi a nő, hogy hatalom arra, hogy átalakítsa a családját az ige. Erről szól az ige. Erről szól a Péter. Vajon hisszük-e az igét? Hisszük-e az ígéretekben? Hisszük-e az új szövetségnek a feltételeit és az ígéreteit? Szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket, akiknek ékössége ne legyen a külső hajuknak forrongatásából, aranynak fölrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való. Csak egy vicc, nemrég hallgattam ezt egy tanítót, azt mondta, nagyon sok gyülekezetben nem engedik az arany fölrakását, akkor viszont, ha nem engedik, akkor ne is öltözzenek föl. Mert azt is ír az ige, öltözetek felvevéséből való. Tehát, hogyha egy gyülekezet nem engedi az arany felrakását, akkor élje a második részt is, hogy akkor ne is öltözzenek fel a nő. Ez csak vicc volt. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romatatlanságával, csendes szellem romatlanságával, ami igen beses az Isten előtt. Látjátok? Tehát a házasságban fontos, működjön a szív elrejtett embere, legyen szíve a házaspároknak, és ez a szellem, ez a csendes szellem, ez romatatlanságon keresztül, halhatatlanságon keresztül ott legyen a házasságban. Azaz, hogy higgyenek abban, hogy van egy nagyobb érték, mint az anyag. És ez pedig a romadatlan szellem. Ezt tudod, mit tételez föl? Hogy a házasságot szellemközépontúvá kell tenni. Nem fejközpontúvá, írott igeközpontúvá, hanem szellemközpontúvá. Ezért azt kell föltenned férfiként mindig. Milyen állapotban van a szellemed, drágám? És a férnek milyen állapotban van, vagy a feleségnek milyen állapotban van a szellemed, férjem? És ez igen becses az Isten előtt. Mi adna az értéket egy házasságnak? Isten. És ezt az értéket rá fogja árasztani, ezt a tiszteletet Isten arra a házasságra. Megjelenik a tisztesség kenete azon a házasság, azon a házon. Miért? Mert a belső érték lesz az a érték, és nem a külső érték. Ez fantasztikus. És most figyelj, ez döbbenetes. Ez egy ékesítés. Ez egy szellemi arany. Szellemi ajándék. Így ékesítették magukat hajdanam a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedemeskedvén az ő férjüknek. Tehát föl volt ékesítve a szent asszony, a Sára. Hogyan? Így, hogy rájött arra Sára, hogy a benne lévő szellemi javak, azok a legértékesebbek. És behozták ezeket a javakat a házasságba. Mindjárt kimondom. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermeké lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, van egy fordítás, hogy nem azt jelenti, hogy gyöngébb edény az asszony, hanem úgy, mint egy gyöngébb edénynek. De az nem jelenti, hogy az asszony gyöngébb edény. Tisztességet tévén, megértő módon, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, tehát a kegyelemet megérti a férfi, hogy az imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát, hogy a menny bene záródjon a házasságban. Fú, félelmetes dolgok ezek. Na menjünk bele, ugorjunk bele. Először is, ötös verszak. Tehát a négyes verszaktól kezdem inkább. A belső ember újra platformot nyerjen. A belső ember. Mert a belső emberre van elhívva arra, hogy látást kapjon. Látást és gondolkozást kapjon a belső ember. Emlékeztek, amikor a bűnbeesés megtörtént? Hogyan esett bűnbe Éva? látás alapján mit üzen ebből a Szentírásból az Isten igéje, illetve Isten szelleme? Az, hogy nem a bűnre kell tenni a hangsúlyt a házasságban. Nem csak arra kell tenni, hogy ki a hibás, hanem arra kell tenni a hangsúlyt, hogy Ádám hol van, és Éva hol van. Szellemben mit lát, és mit nem lát. Mert vagy látsz, és így gondolkodsz a mennyi látás alapján, vagy láttatnak veled dolgokat, és úgy gondolkozol, azaz az ördög. Még egyszer. Éva leesett arról a szintről, hogy lásson szellemben, mert mutattok neki egy hamis képet, az ördög. És azt mondja a Jakab levele az Isten igéről, és arról a látásról is, amiben éltek Ádám és Éva, hogy a szabadság törvénye. Emlékeztek, Jakab itt mond erre? Hogyan definiál az igét? Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Tehát minden tökéletesség és minden szellemi szabadság az Isten igény keresztül jön, mint egy tükör. És ezért azt kell mondani, mikor nem működik a társuralkodás, hogy mit látunk és mit utánozunk. Mert nem azáltal van a probléma egy házasságban, hogy ki a hibás, és ki kezdte, és ki nem kezdte, mint egy kisgyerekek, hogy ő kezdte, nem ő kezdte. Panni meg a Fanni játszik, és vitatkozik egymással. Hanem azon van a hangsúly, hogy mit lát a férfi, és mit lát a nő szellemben. Mert azt mondja itt, hogy akinek ékessége ne legyen a külső, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Tehát azt kell átalakítani, hogy mi az értékes, és mi az értéktelen. Mi az, ami aktív, és mi az, ami passzív a szellemi életben. Maga az, hogy mi az, hogy örökké valóság, az azt jelenti, hogy a láthatatlan értéke bejön az ember életében. Mert azt mondja itt, hogy örökké való, látod? Romhatatlan, halhatatlanságával. Romhatatlan és halhatatlan, ez az örökké valóság. Maga az örökké valóság szó héberben az elrejtettből jött létre, elrejtett. Tehát olyan dolgok, amik nem láthatók. És nézd meg ez is, hogy mit mond itt az ige, elrejtett embere, a szív elrejtett embere. Az, amit csak az lát, akinek megnyitja Isten. Emlékeztek Nábálra? Ki volt Nábál? Abigélnek az első férje. Nábál egy szó szerint azt jelenti, hogy okos tojás. Ez egy buta ember, ezt jelenti héberül. Egy tök filkó, tök fej. Tényleg ezt jelenti héberül, tök fej. És ez a Nábál, ez találkozott Dáviddal, az Istennek a szövetséges partnerével. És azt mondja neki, hogy gyorsan elmondom a történetet, nincs időnk, hogy felolvassuk. Azt mondja neki Dávid, hogy a Dávidnak Nábál, hát honnan tudjam, hogy te ki vagy? Hát sokan elszöktek mostanában az uruktól, Saulra gondol. Az egész Izrael tudja, hogy ő föl van kenve. Nem érti a fölkenetést, nem érti a szellemi elveket, nem lát szellemben. És tudod, mit ír a Nábálról az ige? Hogy kinek a sarjadéka? Kinek a generációjában van? Nábál. Olvassátok figyelmesebben az igét. Káleb. Kálebnek a generációja. Ezért volt ekkora sötétség rajta, mert nem csak, hogy arról szólt Nábál története, hogy egy tök filkó, egy tök fej, hanem ráadásul még a generációs örökségében ott lett volna a látás. Látta a láthatatlant Káleb 40 éven keresztül. És mivel megvolt adva a lehetősége, hogy tovább vigye, mert tudta jól, hisz le van írva Isten igébe, hogy az ő őse Káleb volt, aki látta a láthatatlant, ennek ellenére ő nem akart látni. Ezért volt ilyen gonosz a szíve. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy létrejön az egyházban ilyen szellemi embriók, akik nem is tudom, ilyen ufók, akiknek nem a szellemük a létfontosságú, hogy a szellemükben látnak-e, látják-e a láthatatlan, hanem az a fontos, nem tudom, ilyen karizmatikus mániák jönnek létre. Karizmatikus ilyen furcsa vallások és tradíciók. És ez megmereved az emberek életében. Például beszélgettünk nemrég ugye a József klubon a megvallásról. És ugye arról kellett beszélni, hogy mennyi ember ilyen furcsa módon, ilyen populista, vagy ilyen teljesen ilyen törvénykező módon val meg dolgokat. És azt se érti, hogy mit val meg, vagy hogyan hozza be az igét az Isten a szájába, a szívébe. Hanem furcsa módon, ilyen mechanikusan, monotonon azt gondolja, hogy ha megval, akkor majd megváltozik az életet. Csak egy pici példa. És hogy teljesen olyan illogikus dolgokat hoznak férfiak az életükbe és a házasságba, ami nem csak hogy illogikus, hanem bolond dolog is. És nagyon sok házasságban ez a bolondság szelleme ott van, a Nábálon keresztül. Ott van ez a bolondság szelleme. Mert érthetetlen. Tudod, hogy mit mondott nekem az Úr egyik héten, amikor tanítottam, miközben tanítottam, szólt az Úr. Azt hallottam a szívemben azt a mondatot, hogy amikor nem tanítom meg a férfiaknak azt, hogy hogyan lesz a Nábából Dávid követője, az a legveszélyesebb a gyülekezetben, azok a férfiak, akik nem lesznek Dávid követői. Nem ismerik fel a felkenetést, a kenetet, Isten országát, Isten dolgait, Isten javait. Ez egy szellemi példa. Dávid, ugye, ő volt Isten fölkenetett embere. Ő volt az egész világon a legnagyobb kenetű testvér. A legnagyobb kenetű, a legnagyobb elhívású, a csúcsok csúcsa. Erre ő így beszél vele, és nem akarta ugye megetetni a szolgáit. Erre mit csinál Dávid? Fogja azt mondja, hozd ide, nagyon szemléletes a kép, azt mondja, hozd ide a övedzőmet, a kardomat, lekaszabolom. És akkor a többiek, a férfiak, mint mennek vele, oké, csináljuk, halleluja, megint itt lehet lenyírni, kinyírni. És ugye Abigail meg elébe egy, Abigail. Azért, mert Abigail érti a dolgokat, kijelentés alapú, megértette a dolgokat. És ugye egy jó beszélőkéje volt, nagyon jó marketinget nyomott, és utána ugye megállította Nábált. De a folyamat elindult Nábál szívébe. Elindult a folyamat. És aztán tudjuk, hogy meghalt Nábál szívrohamba. És ez példázza azt az idő előtti halált, hogy nagyon sok házasságban idő előtti halál van. És nagyon sok házasságban betegségek, romlások, átkok vannak. Azért, mert nábálokká lettek a férfiak. Nábálokká. Akik nem értik az Isten szellemének a dolgait, az Isten országának a dolgait. A hit dolgait. A szeretet dolgait, vagy a kegyelem dolgait. De itt most tudom, a feleségekről van szó. Na, te nem mondhatod azt, hogy minden feleség legyen szellemi, minden férfi meg legyen Nábál. Amen. De a feleségeknek is szólok most, hogy ha te ezt megérted, akkor be tudod hozni a családodba. És ezt fogja tudni átadni a gyerek is. Figyelj, amikor Ádám és Éva el volt hívva, akkor nem csak arra volt elhívva, hogy család apa, családanya legyen, hanem hogy a gyerekeit megtanítsa a királyság titkaira, hogy az egész földet le tudják uralni a magzatok. Ábrám áldása nem csak Ábrámra és Sárára szól, hanem a magzataira is. És most figyelj. Miként Sára engedelmeskedett 6. verszak Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekszetek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Mi ez a félelem? Miről tanultunk előző héten? Egy hamis kép, ami illúzió, ami elálltat, ami hamis információt hoz. Tehát Sára kiszabadult a félelem középpontúságból, a félelem középpontú Isten hitből, és bement a hit középpontú, az engedelmes Isten hitbe. Hogyan? Hogy minek nevezte Ábrahámot? Urának. Na most ez mit jelent szellemben? Gyere velem az 1 Mózes 17-hez. Mit jelent az, amikor Sára urának nevezi a férjét? Mikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent neki az Úr Ábrámnak, és mondani ki, én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Azért tudta Úrnak nevezni Sára Ábrámot, mert bejött a mindenható Isten képe a családba. El Shaddai. A másikat kérem, a másik szájtot edvészet. Örök élő Adonai. Halleluja. Baruch Abba Adonai. Bejött a mindenható Isten Ábrám életében, kitákította a teret, és látta azt, amit látnia kell. Hitte azt, amit hinnie kell. Mert maga az, hogy bejön a korlátlanság Istene, az azt jelenti, hogy bejött a mindenható, mindent ellátó Isten. És ez megváltoztatta a szövetségi viszonyt, vagy megújította a szövetségi viszonyt. Amikor bejön ez a jövőkép egy családba, akkor tud a feleség mintát látni. Nem azért nevezte urának Sára Ábrámot, mert látta, hogy gyenge, de hát meg van írva. Tehát nem ez a magyar klasszikus, karizmatikus szlogen. Hát igen, persze úrnak nevezem, de tudom, hogy egy tök filkó. Mert bejött Ábrám életébe, az Isten képébe a mindenható, azaz örökkévaló Isten. És amikor bejött az Isten képe, ez a jövőkép, akkor megújult Ábrám élete, és átváltozott Ábrám élete. Mindjárt nézzük, hogyan. És állásfoglalást, a kommunikációja megegyezett az isteni kijelentéssel. Tehát átalakította Ábrámot belül Isten, vagy megújította, helyreállította. Ezért tudta urának nevezni. Miért volt ura Sárának? Azért, mert azt mondta, az az Isten, aki a te Istened, az az én Istenem is. Én bemegyek abba az Isten képbe, abba a tekintébe, amit lehoztál ide. A természet fölöttit integráltad a családunkba. Behoztad azt, amit eddig én nem tudtam behozni. Megláttam azt, hogy te valóban úr vagy, azaz te vagy a tekintély rendben az első. Hagyd itt az ujjadat, és megmutatom a 1 Korintus 11-et. 1 Korintus 11. Kapizsgáljátok, mit akarok kihozni? Tehát nem lehet az, hogy egy Isten asszonya arra mondja azt, hogy úr, aki egy balfék, aki egy szerencsétlen flótás, akinek 120. munkája van, és még abba is egy szerencsétlen. Nem! Tehát fel akarok szabadítani arra a szabadságra benneteket, hogy Sárát nem lehetett átalakítani olyan könnyen. Ő átalakult egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Harmadik próbálkozásra. Megbocsájtott Ábrámnak. Nem! Ahogy Ábrám helyreállt, úgy állt hányra Sára. 3. versnek. Akarom pedig tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Látod? Ki a fej? Krisztus. Kinek? A férfiúnak. Az asszonynak feje pedig a férfiú. Miért feje a férfiú? Mert Krisztus feje a férfinek. Krisztusnak feje pedig az Isten. Látod? Krisztusnak is van feje. Miről beszéltem az egy Mózesben? Hogy mit utánzott le Isten, mikor megteremtette Ádámot? Magát utánozta le. Minden férfi, aki... Igen, stb. 7. verszak. Mert a férfinak nem kell befedni az ő fejét, mivel az ő Istennek képe, dicsősége. De az asszony a férfiú dicsősége. Tudta jól Sára ezt, hogy ő Ábrámon keresztül átváltozik, átalakul. Miért? Mert tudta Ádám és Éva sztoriát. Hogy azért lett megteremte, hogy segítőtárs legyen. Hát persze, hogy segítőtárs lett, miután bejött Isten a családba. Még szép. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Ez a teremtés rendje. Ez a teremtés rendje. Tehát Sára aláment azért, mert a teremtés rendjében a férfi első. Rend. Időben is rend. Időrend is ez, meg szellemi rend is. Kettő rend. Időrend és szellemi rend. Még egyszer mondom, időrend és szellemi rend. Na most, hogyha te férfiként nem vagy fej, akkor ezt meg kell változtatnod. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszonyat férfiúért. Tehát a teremtésnek van egy ilyen úgymond, hogy fogalmazzak? Tehát van egy működése, egy módszere. Az egyik az időbeli rend, szellemi rend, és a módszer pedig, vagy amire meg van teremtve, cél, ez pedig, hogy segítse az asszony a férfiút. Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az asszony által. Az egész pedig az Istenből. Amen. Tehát itt egy tekintélyi rend, szellemi rend, időrend, és egy céllal teremtette az asszony, illetve a férfi. Amen és amen. Megyünk tovább. Visszatérünk a 1 Mózes 17-hez. Na most, amikor Sára nem volt, hogy Szárai a helyén, ezt még bírjátok ki, amikor nem volt Szárai a helyén, akkor elkezdett elmozdulni, nem az örökké valóságba a család, hanem visszafelé, egy új pályára. Nem mozdították elő az örökkévaló célokat. A második. Miután nem tudták előmozdítani a szellemi dolgokat, nem tudták formálni az életüket, és nem tudták azt az átformálást véghez vinni a családjukba, a gyerekük életében, amire Isten elhívta őket. Megállt. Szellemi meddőségbe jutottak, nem csak fizikailag volt Sára meddő, szellemileg is ezáltal. És a nem létező dolgokat nem tudták előmozdítani. Most lesz izgalmas. A nem létező dolgokat nem tudták előmozdítani közösen. Miért? Mert meg volt adva bár úgy, mint Ábrámnak azt, hogy a száján keresztül előmozdítsa és behozza a dolgokat, de nem használta ezt. És nézd meg utána, mi történik. Gyere velem még. 5. verszak, 1 Mózes 17:5. Ne neveztessék azután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokasságának atyává teszlek téged. És itt két dolgot szeretnék kiemelni, ez múlt időben van, és atyává tettelek téged, a másik pedig, hogy Ábrahám vagy. És ezzel tudod, mit jelent? Ki Istenik az igéje? Mit ismert föl Sára? Hogy amit Ábrám is felismert, és most figyelj, nagyon lényeges lesz. Első dolog, hogy Ábrám elhiszi azt, hogy sokaság atya, és muszáj, hogy az identitását átalakítsa erre. Ezért nevet változtat Isten, hogy egész nap ezt hallja, a gondolatában ez legyen, Ábrám, 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 Ábrám. A második pedig, ahogyan átalakítja Isten ezt a családot, és ahogyan bejön az isteni tekintély, hogy elkezdenek egymásnak is azt mondani, hogy Ábrahám és Sára mind a ketten megvallják. Elhiszik ezt. Meggyőződésükké kell, hogy váljon. A második dolog pedig, vagy a harmadik dolog pedig, azt mondja itt, hogy múlt idő. Megértik, hogy Isten hogy csinálja a dolgokat. Múlt idő. Nem atyává teszlek téged, hanem már atyává tettelek téged, és azáltal fogod tudni ezt elhinni, és meggyőződéseddé akkor fog válni, akkor lesz belső meggyőződésed, amikor te ezt elhiszed, hogy nem te neked kell megcsinálni, hanem kegyelemből én már előre elkészítettem az egész ügyszervet, a családod helyre van állítva, hallod? A családod helyre van állítva, múlt időben van minden áldás Krisztus Jézusban, neked csak látni kell a láthatatlan, és akkor a feleséged is be fog indulni, mint egy tüzes paripa, és olyan lesz a szellemi életed, mint Ábrám és Sárának az élete, mikor megújult. Most mondj egy áment. Vagy valamit mozogjál, vagy kiálts, vagy böfög, nekem mindegy. Csak értsd meg azt, hogy a szellemi dolgokat kell behozni először, hogy a látható dolgokban megnyilvánuljanak a dolgok. Na most, amikor visszacsúszik a jövőkép, úgy, mint Sáránál, Ábrahámnál 16 évig, akkor 13 évig, akkor egy szenvedéssel teljes időszak jön el. Nem látod, hogy más irányba haladsz, közben meg rossz irányba haladsz, de jövök én is megfordítalak. Tapasztalatból, lélekből beszélsz, és nem a láthatatlanból. Az egész kommunikációd arról szól, amit látsz. Hozzá idomul a Hágárhoz, meg az Ismaelhez az egész élet. De amikor visszaállsz a helyesbe, úgy, mint Ábrám, illetve Ábrahám, akkor látod magad előtt progresszíven, folyamatosan a szövetség lehetőségeit, a királyság javait, az üdvösség áldásait, az engesztelés, mindent elkezdesz újra látni, olyan, mint ha újra megtértél volna, amikor visszaállsz a Hágárral való szövetségből, visszaállsz az ígéret szellemébe, azt érzed, hogy meg vagy újulva, nem tudod hogyan, miként jött, csak elkezdesz újra az ígéret centrikussá válni. Na most ez hogy működik? Úgy működik, hogy bejön, kinő, kifejlődik az, amit Isten mond benned. Bejön, kinő, fejlődik. Azt mondom neked, hogy a meggyőződés határozza meg azt, hogy Isten hogyan dolgozik veled. Ha meggyőződés megjön a szellemedbe, a meggyőződés, azok a dolgokról, ami a tiéd, ez vagy az írott igén keresztül van, vagy profécián keresztül, vagy pedig valamilyen más szellemi sugallaton keresztül, látomás, álom, stb. Tehát, hogyha bejön ez a látás Istentől, akkor meggyőződést hoz létre mindig, meggyőződést. Ez két dolgot tudok mondani, tulajdonlap, vagy pedig tanúbizonyság, hogy valaki tanúskodik állandóan mellett, ez a Szent Szellem. Tehát belső meggyőződésed lesz arról, amit Isten mondott neked, és ehhez kapcsolódik a Sára, cuppan rá. Rá cuppan Sára, mint amikor ráteszel egy tapotó gorongot egy üvegre. Rá cuppan a belső meggyőződésedre a Sára, mert ez hoz tekintélyt a családban. Ezáltal jön létre a férfiú tekintélyed szellemben, hogy belső meggyőződésed lesz. És ezt tudja követni Sára. Amikor jön a belső fejlődés, Isten hite jön be, a hit törvénye által. Mert az Isten hite, az Isten hitét hozza be, Isten személyét hozza be, és a hit átalakít téged. Úgy kezdesz el beszélni már, ahogyan a hit tanított téged. A hit nyelvén beszélsz, amiről ma beszéltem. És ekkor ez már nem csak egy vágy, ez nem csak egy szolgálat, ez nem csak egy valamilyen kis ürügy arra, hogy Isten kerest, hanem ez belső meggyőződésé válik. Amikor azt mondja, hogy mindenható Isten, akkor a leghatalmasabb, elégséges Isten, mindenre képes Isten. Két dolgot gyorsan hagyd szögezzek le, El Shaddai-jal kapcsolatban. Joga van Istennek, azt csinál, amit akar. Hatalommal és erővel. A második pedig, hogy képes is rá Isten. Nem csak joga van hozzá, képes rá Isten. Ez azt jelenti, hogy ha nincs fejed, fejet ad Isten. Ha nincs szíved, szívet ad, ha nincsen eszed, eszet ad. Mindenre képes Isten. Most képzeld el, Isten ezzel jön be, ezzel a névjegykártyával, beugrik, és azt mondja, helyreállítom már ezt a gyereket, ezt az ábrit. Bejövök, megújtom a szövetségemet. Úgy, hogy megjelentem a nevemet. És pontosan a szövetségnek ez a lényege, hogy a szövetségi kereteken belül korlátlan Isten jön be. És a múlt idő jön be. Még egyszer mondom, a korlátlan Isten jön be, és a múlt idő jön vissza. Hú, mennyit mindent tudnék még mondani erről. Halleluja. És az lesz általánosságban ugye benned lesz, hogy mit tud megtenni, és mire lesz képes Isten elvégezni az életedben. Mit tud megtenni, és mire lesz képes Isten. Ekkor meg fogod látni azt, hogy mire alapozod a hitedet, mi a bizalmi szinted, és mi a bizalmad személyes hatósugara. Tehát azt jelenti, hogy olyan hatósugara volt Ábrámnak, hogy elérte Sárát. Az ő hatósugara. Minden tanulás, amit ebben a világban tudunk, az a hiábavalóságból van, de ami az eljövendő világból van, az semmi a tanulandóhoz képest. Mit jelent ez? Ábrahám életébe bejött a láthatatlan információ, és alárendelte a kijelentés alá az egész életét onnantól kezdve. És azt mondta, amit eddig tudtam, a semmi Istenből. És most, amit a mennyből tudok, az alárendelem az egész életemet. A hit törvénye alá. Amit látta, amit meghallottam, amit kijelentett nekem Isten. Mindent alárendelek. Amikor bejön Istentől valami egy adott korszakban, az az első lépés. Bejön valami Istentől az adott korszakodban, a házasságoddal kapcsolatban. Bejön valami. Istentől. Ez lehet prófétán keresztül, szolgált ajándékon keresztül. Jöhet múltban kimondott szó által. Ez hogy van? Ez egy függőszámla. Tanítom ezt. Figyelj, Ábrahámnak, amikor Isten megjelent, mit mondott neki? Sok nép atyává tettelek téged. Így van? Mondanám, hogy tettelek. Tehát benne volt egy függőszámlán. Lali, ezzel mit akarsz kihozni? Nagyon jó a kérdés. Azt, hogy függőszámlán van a te ígéreted is, meg az örökséged. Készen van, függőszámlán van. Készen van, függőszámlán van. Készen van, függőszámlán van. Készen van, mondom, függőszámlán van az áldásod. Nem kell érte megdolgoznod, nem kell törvényt keresned hozzá, nem kell áldozatokat bemutatni Istennek. A megváltás érdemén keresztül a tiéd. Tehát ez nagyon fontos, testvérek. Nagyon sok házasság itt rontja el, hogy meg akarják csinálni ezeket a dolgokat, valamit akkor nagyon-nagyon meghallgatunk, valamit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megcsinálunk. Nem. Függőszámlán van minden. Ezt fogja a profitai szó megerősíteni. A függőszámlát. Az írott igén keresztül is bejöhet ez, ha az írott igen mögé tudsz látni. Ha nem, akkor papírt látsz fekete betűkkel. És aztán be tud jönni még kijelentés által az igén keresztül. Ez egy különleges dolog, amikor kijelentést kapsz személyre szólóan. De lehet írott igén kívül is, de harmonizálva az igével. Amikor a Szent Szellem mond olyat, hisz nincs minden az életedben leírva a Bibliába, hát nincs leírva a Bibliába, hogy vegyél operkorzát, nincs benne. De mégis Isten hozhat olyan dolgot, mondhat olyan dolgot, hogy neked az lesz, mert hallod a Szent Szellem hangját. De ez harmonizál az igével. De mit akarok mondani? Azt, hogy a szellemvilágban vannak kimondott dolgok. Ide figyelsz, mondd velem együtt, a szellemvilágban. Számomra. Vannak kimondott dolgok. Na most ez az, amit megértett Ábrám, hogy ki volt mondva az, hogy ő sok nép atyává lesz. És miért tette úrrá őt Sára? Azért, mert ez alá tekintély alá ment be, hogy én elhiszem azt, hogy tényleg ki vannak mondva a dolgok. És azt mondom, Ábrám, oké, apa, csináljuk, elkezdem rád mondani, hogy te vagy a sokaság atya. Oké, lányom, mondja neki Sárának Ábrám, te vagy az én hercegnőm, de most már nem, most már sokaságnak a hercegnője leszel. Hercegnőm, a sokaság apám, s atya, oké, csináljuk, teljesen hülyének fognak nézni bennünket. Tudom, nem baj, nyomjuk. Aztán majd megszületik az a baba valahogy. Mit mond itt Istennek az igéje? Azt mondja, hogy higgy ebben, hogy amit Isten mond, ahogyan Isten alakít át személyesen belül a személyiségedben, az azért van, hogy hozzáférj azokhoz a bankszámlákhoz idézőjelben, mennyi bankszámlákhoz, ahol vannak a letéteményeseid, letéteid, ahol van az anyagi, szellemi, lelki javaid. És nézd meg, mit mond Ábrahámnak. Azt mondja, hogy és felette igen, megsokasítalak téged, népek kéteznek, és királyok származnak belőled, és megalapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted. Tehát mit mond? Hogy én szövetséges partner leszek, tehát odaadom az életemet azért, hogy hozzáférj ahhoz, amit Isten már kimondott számodra, hogy megvalósuljon az összes ígéret. És tudod, mit mond? Örökkévaló szövetségű lesz az én szövetségem, a ti testeteken, a körülmetélés szövetsége. Örökkévaló szövetség. Figyelj, elmondom meg, hogy mit jelent az örökkévaló szövetség. Hogy határvonal nélkül, isteni mosban tudsz dolgozni. Amikor olvasod Ábrahám történetét, akkor azt mondod, hogy az akkori korra vonatkozott. És jön a Szent Szellem, és azt mondja, hogy az Ábrahám áldása az nem történelem, az nem az akkori most, hanem a mostani itt. És Ábrahám áldása itt tud lenni, Ahelyett, hogy azok gondolkodnám, hogy micsoda történelmi tényező volt Ábrahám, és Isten megáldotta akkor őket a történelemben. Mert onnantól kezdve, hogy Jézus föltámadt a halálból, a mennyi javak összessége, az mind elénk tárult. És létezővé váltak az új szövetség áldásai, ami Ábrahám áldása. Tehát az Ábrahám áldása körülöttünk van. Azaz a láthatatlan világban. Csak Istennek azt kell tennie veled, hogy a szellemi szemedet megnyitja, úgy, mint Sárának. Úrnak nevezett a férjedet azért, hogy bejöjjön az Ábrahám áldás az életedben. Miért nevezed Úrnak? Azért, mert látni akarod a láthatatlant a férjeddel együtt. Miért nevezed Úrnak? Azért, mert be akarsz menni ebbe az üdvrendbe, hogy te feleség vagy, és te alá akarsz rendelődni a férjének azért, hogy együtt tudjatok uralkodni, úgy, mint Ádám és Éva. Figyelj, amikor uralkodnak együtt a férj és a feleség, tudod, hogy miért nincs veszekedés? Tudod, miért nincs ilyen hézag, ilyen szakaszos letöltés, ilyen rossz minőségű kép a uralkodásban? Miért nincs ilyen szaggatott internet vonal? Egyszerre csatlakozik a wifi, aztán visszamegy a wifi Istenre. Tudod, miért van az uralkodásban, a helyes uralkodásban ilyen tiszta kontinuitás az uralkodásban? Mert szabadság van. Mert nem azon gondolkodunk, hogy ki a nagyobb, ki a kisebb. Nem azon gondolkodunk, hogy én most meggyötöröm és megmutatom neki, hogy jobban tudom az igéket, mint ő. Nem arról van szó, hogy én tudom, hanem az van, hogy a kijelentés szelleme harmonizálja, mert beintegrálja a férfi az Isten képet. Beintegrálja Isten embere, a férfi az Istentől kapott látásokat, és ezt közösséget alkot, részesedést alkot. Egy szabad légkör teremt meg. Természetesség lesz ebben a légkörben. Felelősség lesz ebben a légkörben. Most figyelj, konstruktivitás lesz ebben a légkörben. Azért nincs gáz a hatalomban, ha helyesen látják ezt, és megfeszítik a testüket, amiről tanítottam, hogy Jézus, odaadják a testüket, mert konstruktivitás jön létre, mind a kettő szellemi emberré nő föl. A kezdeményező képesség jön be. Elkezdenek mind a ketten kezdeményezni, szellemben. Érzik azt, hú, most kéne kilépni. Figyelj, drágám, most ne így imádkozzunk. Ez tradíció. Lépjünk ki erre. Figyelj, drágám, most már túl sokáig voltunk a kérő imában. Isten tovább akar vezetni bennünket az elfogadó imába. Drágám, nem csak elfogadó ima van, hanem helyreállító ima, azaz kiszólom, nevén nevezem a dolgokat. Azt majd jövő héten. Van egyfajta befogadó készség. Elkezdik befogadni az Isten dolgait. Erre azt mondod, ó, az én életemben ez nincs meg. Testvérem, azért hallod ezt, mert meg lesz. Mert én a jövőből beszélek neked, és behozom a jövőből a jelent. A egy prédikátortól ne azt várd, hogy azt mondja, ami neked tetszik, hanem a prédikátortól azt várd, azt mondja, ami a jövőd, ami a lehetőséged, amit elérhetsz. Figyelj, hú, halleluja. Derek Prince, 1970-es évek, 60-as évek, halleluja, trapéznadrág. Ézsaiás könyve, első fejezet 22-ben. Ezüstöt salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve. Ugyan ezt el lehet mondani ma sok gyülekezetről. Minden elvesztette a tisztaságát. Az igazi jellegét. Azt kívánják tőlünk, hogy fogadjunk el valami hamisítványt. Egy tisztátalant. Az igazinak silány utánzatát. Ha természetes szinten valaki felvizezett bort ajánlana nekem, azt válaszolnám neki. Ne fozd meg magadat, itt csak meg nyugodtan. De ma az egyházban és a társadalomban mindent vízzel egyedítünk. Felhigítjük, felvizezzük, hagyjuk zuhanni a színvonalat. Az ezüstnek már nincs meg az igazi értéke. Borunknak nincs meg az igazi íze. Ebben a szellemi klímában az embernek komoly akaraterőre van szüksége, hogy semmi más ne kívánjon, mint Isten legjobbját. Mindig készen kell állnunk arra, hogy így beszéljünk. Lehet, hogy mások úgy élnek, ahogy nekik tetszik, de én Isten útján fogok járni. Valóságos kapcsolatot akarok Istennel. Olyan házasságot akarok, amely működik. Olyan otthont, amelyben Isten dicsőíti, és olyan gyermekeket, akik boldogan, biztonságban nőnek fel az Úrban. Igen, én ezt akarom, és hajlandó vagyok kifizetni az árát. Isten egészen világossá tette ezt az árat. Ez a szövetségi elkötelezettség. Vertikálisan, azaz függőleges irányban Isten felé, horizontálisan, azaz vízszintes síkon pedig házastársunk felé. Ábrahám és Sára életében úgy állt helyre ez a dolog. Elismerte a főségét Istennek, elismerte a főségét a férjének, és aztán benne szellemben egységet alkottak, egyfajta engedelmességet egymásnak, és elkezdték ugyanazt csinálni mind a ketten, amit Isten mondott. Nem cifrázták. Úgy szorították egymást, ahogy Isten mondta. Úgy gondolkodtak, hogy Isten mondta. És jövő héten meg majd megnézzük azt, hogy Mi volt a természet feletti módja, hogy beengedte Sára az életében az erőt, a kenetet, az El Shaddait. Mert az El Shaddai Istene bejött Sárának életébe, és magot adott neki, csoda által. Sára megnyílt a természet felettire. Ma tudom, hogy sok mindenről volt szó, de mindez azért volt nagyon alaposan, sok tekintetben, nehogy félreíts bármilyen területet. Mindig annyit akarok nyomni természet felettit, amit meg tudsz enni. Nem akarok túl tömni, mert nem vagy te liba. A másik pedig, hogy nagyon sokszor vannak témák, amiben le kell lassulni. Mert a tömeget etetni kell. Ha pedig éhes vagy, akkor úgyis Isten fog szólni hozzád többet is, mint amit én mondok. Mivel a házasságokról van szó, és nem állunk olyan fényesen a házasságok tekintetében, ezért lassan kell menni, és nem gyorsan. Mert át kell alakítani. Én mondhatok nagy üzeneteket, egyre nagyobbakat, nagyobb kijelentést, de nem tudod befogadni, mert ahhoz mérten tudod befogadni, amilyen mérten Úr Jézus Krisztus az életedben. Na most, ha nem Úr az Úr Jézus, tetszik az üzenet, nem tudod megvalósítani. És keserű leszel. Azért, mert nincs hited rá, hogy megvalósítsd.